96, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Június 1-én délelőtt már negyedik alkalommal várták a szervezők a férfiakat első szombaton a Szent István Bazilika előtti térre, szentolvasó imádságra, a kiengesztelődés és béke szolgálatában. Egyúttal rózsafüzér 9-et hirdettek június 1-e és 9-e között a választásokért, a békéért, Európáért, a világon élő minden emberért. Reményünk, hogy egyre többen leszünk és betöltjük a Szent István teret térden álló rózsafüzért imádkozó férfiakkal. Írt a felhívásában Gakovics Dániel szervező, a Szívek Szövetsége és Missziója Krisztusban mozgalom tagja. Imádkoznak érte, hogy bátor férfiak által egyre több helyen elindulhasson az első szombati imádság a tereken. Tanúságot téve a rózsafüzér imádság által megélt isteni jelenlét megtartó erejéről, a szívünkbe kiáradó mennyei békéről, tette hozzá. A június 1-i alkalommal rózsafüzér 9-et hirdetnek június 9-éig. Napi egy rózsafüzért imádkoznak a választásokért, a békéért, Európáért és a világon élő minden emberért. A rózsafüzér 9-hez természetesen nem csak férfiak csatlakozhatnak. Országos gyűjtést hirdetett munkatársai körében a GLS Hungary, melynek eredményeként egy furgonnyi gyermek és felnőtt ruha adomány érkezett. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjában május 29-én. A GLS Hungary évek óta támogatja logisztikai szolgáltatással a Máltai Szeretett Szolgálat tevékenységét. Többek között a szállítmányozási vállalat juttatja el az ország legnagyobb iskolai adomány gyűjtő kampányában az összegyűlt segítséget. Annak érdekében, hogy a munkatársaik által gyűjtött adományok ezúttal is odajussanak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatot kérték fel a szétosztásukra. Ökumenikus konferenciát szervezett a Görögkatolikus Metropólia és a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola a debreceni érseki hivatalban. Az esemény mottója a jelenések könyvéből származott: Mit mond a lélek az egyházaknak? A találkozó elindítói a görögkatolikus püspökök voltak azzal a céllal, hogy a januári ökumenikus imahét mellett lehetőség nyíljon egyrészt a közös tudományos értekezésekre, az együttgondolkodásra és a találkozások, a kötetlen beszélgetések számára is. Évente több százezer tehetséges magyar fiatalt és egyre több tanulmányi versenyt támogatnak, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. A második Grassalkovics országos történelmi verseny döntőjének második napján a Pest vármegyei Gödöllői királyi kastélyban. Nagy Varga Zsófia elmondta: a tehetséggondozáshoz mintegy 4 milliárd forintos forrást biztosító nemzeti tehetségprogram is hozzájárult, az immár hagyományossá váló történelmi verseny megszervezéséhez. Amikor a múltat kutatjuk, a jelenre és a jövőre is kell kacsintani, fogalmazott a helyettes államtitkár. A verseny a kreativitásról és a stratégia alkotásról is szól. Nagy Varga Zsófia ezután gratulált a felkészítő tanároknak és a szervezőknek is. Átadták a Kisfaludi program részeként 2,2 milliárd forintból felújított diadémcsornai termálfürdőt. Az ünnepségen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy Csorna az egyik legnagyobb példa arra, hogy egy kisváros képes ugyanazokat az infrastruktúrális szolgáltatásokat nyújtani, mint egy nagyváros. Péntek délutántól már több mint 200 helyszínen avatkoztak be a tűzoltók a viharos időjárás miatt, közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre azt írta, a legtöbb esetben az ország észak-keleti és középső részében a letört faágak és a kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. Az erős szélben kidőlő fák elszakíthatják az elektromos vezetékeket. Ha bárki elszakadt vezetékkel veszélyes helyzettel találkozik, hívja a 112-es segélyhívószámot. Hívta fel a figyelmet Dóka Imre. Végül a vasárnapi időjárásról. Az északi tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és sok napsütésre számíthatunk. Az északi területeken néhol még előfordulhatnak záporok. A délnyugati-nyugati szelet északkeleten erős lökések kísérik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb vasárnapi hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Marcellin és Péter. A két vértanú, Marcellin és Péter neve benne van az ősi római misekánonban. Megbízható hagyomány természetesen ugyanúgy alig áll rendelkezésünkre ennek a vértanú párnak az esetében, mint Ágnes, Néreusz és Achilles, vagy Pongrác vértanúságával kapcsolatban. Kettejüknek föltehetően 500 táján írott szenvedés története tájékozottnak és beszédesnek mutatkozik. Formája szerint épületes, dicsőítő irat a vértanú tisztelet szolgálatában. Azt már nem áll módunkban megállapítani, hogy mit lehet belőle tárgyilagos híradásra visszavezetni. Eszerint a két vértanú római klerikus volt, Marcellin áldozópap, Péter pedig egzorcista, ördögűző. Diokléciánus császár üldözésének idején szenvedhettek vértanú halált. Damazusz pápa azt állítja a két római vértanú sírfeliratában, hogy haláluk és eltemettetésük történetét a kivégző hóhértól ő maga hallotta, akkor, amikor még gyermek volt. Helyi tiszteletüket Rómában ki lehet mutatni. Sírjukat a Via Labicánán lévő temetőben tisztelték. Konstantin császár bazilikát építetett oda, és ehhez hozzáépítette anyjának, Ilonának mauzóleumát. A két szent erekjéje 827-ben a majnamenti Zeligenstadtba került. A két római vértanú életéből a legendás szenvedés történet épületes részleteket tud elbeszélni. Amikor Pétert bebörtönözték, megnyerte fogolytársai és őrei bizalmát. Artémius felügyelő is elpanaszolta gondját. Van egy leánya, akit megszállva tart a gonosz lélek. Péter ajánlkozott, hogy Krisztus nevében meggyógyítja. Artémius azonban nem akarta elhinni, hiszen ha Péter istene olyan erős volna, akkor először nyilván saját szolgáit szabadította volna ki a bilincsekből. De Péter bátorította őt, hogy higgyen Isten erejében. Akkor a börtönfelügyelő kettős láncot hozott, és a szentre zárta. Ha Istenet kiszabadít ebből a kötelékből, és meggyógyítja a lányomat, hinni fogok Krisztusban. A következő éjszaka Péter szabadon, keresztel a kezében lépett a kételkedő elé, akinek a leánya is teljesen meggyógyult. Artémius egész háza népével rögtön kérte a keresztséget, és szabadon engedte a fogoly keresztényeket, és azokat, akik meg akartak keresztelkedni. Marcellinus pap, aki ugyancsak abban a börtönben volt, mindnyájukat megkeresztelte. Amikor a bíró megtudta, hogy Marcellin és Péter megkeresztelte a felügyelőt és más foglyokat, és mindnyájan szabadok, sietve újra összefogadta, és egy szigorúbb börtönbe záratta őket. Kínzó pribékek jöttek, Marcellint üvegcserepekre fektették, Pétert pedig kalodába zárták. De éjszaka az úr angyala kiszabadította őket börtönükből, és megparancsolta nekik, hogy szóval és tettel tovább erősítsék a keresztény népet. Siettek, hogy segítsenek Artémiuson, akinek szintén meg kellett éreznie, tapasztalnia a bíró haragját. Családjával együtt megkövezték. Végül Marcellint és Pétert egy sötét erdőbe hurcolták, és ott lefejezték őket. A legenda még arról is tud, hogy a hóhér látta, amint lelküket angyalok kísérték az égbe. Ezáltal ő is eljutott a hitre. Istenünk, ki Szent Marcellin és Szent Péter vértanúi dicsőséges hitvallásának emlékezetét erősíted bennünk, és oltalmunkra fordítod, kérünk, segíts, hogy követésük előbbre vigyen, és közben járásuk támogasson minket Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen. Thank you.
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A nap verse.
Kassák Lajos, Úrnapja. A törődött szegény emberek itt vannak mind. Alázatosan lehajtott fejjel, hogy üdvözülést nyerjenek. Legszebb ruhájukat öltötték fel, tiszta inget, tiszta gallérral, és nyakkendőt, amiben egy smaragd vagy rubintű utánzata tündököl. Ezen a napon feladták a harcot, amit oly szívósan vívnak a gonosz világ ellen. Szemeik befelé fordulnak, s mint a búvárok alászálnak a lélek mélyeibe. A legegyügyűbb előtt is világosnak tűnik, nem az ellenfél gyengeségén, hanem a mi erőnkön múlik a győzelem elérése. Olykor nem többet ígérője a csöndes eltökéltség, mint a fegyverek csörtetése és a kürtök megfúvása. A szegény emberek, akik már annyi mindenről lemondtak, most az elképzelt boldogság ligetei felé vándorolnak, s a falu utcáján virágokkal, margarétával, oroszlán szájjal, pazsalikommal, fehér és vörös liliomokkal felhintett utcában találkozhatnak vele, akinek dicsőségét ünneplik. Mindegy, hogy ki hogyan képzeli el alakját, mit ért meg majd hangja zengéséből. Akár, mint fehérbe öltözött csecsemő tűnik fel előttük, akár, mint ácslegény mellén bőrkötényjel, kezében szerszámokkal, mindenki tudja, ő maga az eszme, az igazság és a tisztaság jelképe. Ezért hódol neki a nép, a dolgozók, mintha tükörbe néznének. Önmagukat látják benne, és ezért nem tudnak elszakadni tőle. Hozzá hasonlóak szeretnének lenni, és boldogok, hogy maguk közül valónak tisztelhetik. Sem az egyház praktikái, sem a politikusok irigykedései nem merítik őt alá. A hegyek kitérnek előle, s a vizek megjuhászodnak léptei alatt. Most azonban lehet, hogy a virággal felhintett utcán megérkezik a faluba. Szólnak a harangok. Tarka galambrajok hintálnak a napsugarain.
Kassák Lajos, Úrnapja című versét Tóth Levente mondta el. Kassák Lajos Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatosinasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog, pénz nélkül Párizsba ment. Ennek az útnak az emlékeit írta meg a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenéséért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner maszkjában, s ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a Tett címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 1953. szeptemberében az Írószövetség pártaggyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe. Az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 1957 után íróként a Tűrt, képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott. Egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészt és a társadalomért felelős embert.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái. A Szlovák Köztársaság elnökasszonyát fogadta Ferenc pápa a Vatikánban. A Szent Atya beszéde az olasz dolgozók 80 éves keresztény egyesületéhez. Evangéliumi lelkülettel szolgáljatok. A plébániai sportélet jelentős Magyarországon, miként az ifjúsági szervezetek, a cserkészet, a Regnum sporttevékenysége is. Interjú Magó Kingával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sportreferensével, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének alelnökével. A Szlovák Köztársaság elnökasszonyát fogadta Ferenc pápa a Vatikánban. Ferenc pápa szombaton délelőtt kihallgatáson fogadta Zuzanna Csaputovát, a Szlovák Köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon tartó szívélyes megbeszélésen kitértek a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet szomorú eseményére, a küszöbön álló államelnök váltásra és az európai parlamenti választások közelettével azok szlovákiai kilátásaira, annak a reményüknek adva hangot, hogy a harmónia és a béke megerősödik az országban. A Szent Atya az olasz dolgozók 80 éves keresztény egyesületéhez. Evangéliumi lelkülettel szolgáljatok. A Szent Atya június 1-én, szombaton délelőtt 10 órakor fogadta 6. Pál aulában a fennállás a 80. évfordulóját ünneplő ACLI, az olasz dolgozók keresztény egyesületének 6000 tagját. A pápa a társadalmat szolgáló elkötelezettségük 5 fontos stílus jegyét ajánlott a figyelmükbe, amelyek a népi, a szinodális, a demokratikus, a békés és a keresztény jellegzetesség.
Sono felice di accogliervi mentre state celebrando il vostro 80° anniversario.
Bevezetőjében a pápa hálát adott az úrnak az ACLI 80 éves útjáért, amelyen az egyesület tagjai, a dolgozók, a nyugdíjasok, a fiatalok és a külfölddiák szolgálatára adták életüket úgy, hogy közösségeikben mindig lehetett találkozni a szomszédajtó, vagyis a hétköznapok szentjeivel. Történelme olyan örökség, amelyből életfontosságú erőt meríthetünk ma is, és ami máig hordozza az alapítók által kitűzött értékeket. Ferenc pápa az egyesület stílusának 5 alapvető jellegzetességére mutatott rá.
La prima è lo stile popolare.
Szolgálatok legyen mindenek előtt népi jellegű, vagyis legyenek közel az emberekhez és érezzék, hogy közéjük tartoznak. Ennek jegyében osztozzanak életük örömeiben és kihívásaikban, és tanulják el tőlük az egyszerű emberek bölcsességét.
Imparando dai valori e dalla saggezza della gente semplice.
Ezek a stílusjegyek legyenek felismerhetők a nagy projektekben és a mély átalakulásokban is, mert a tartós folyamatok mindig alulról születnek.
Seconda caratteristica. Lo stile sinodale.
Második stílus egy a szinodális vonás, ami azt jelenti, hogy együtt dolgoznak, közreműködnek a közjóért. A szinódán is jelenlétet a legjobban azt bizonyítja, hogy tagjaik a legkülönfélebb kulturális, társadalmi, politikai és egyházi nézethez tartoznak. Ahogy az elnökük mondta, sokféle és nyugtalan közösségek működnek az egyesületben.
La terza caratteristica, uno stile democratico.
A harmadik stílusjegy a demokratikus vonás, amelyre manapság különösen is szükség van. Demokratikus az a társadalom, amelyben mindenkinek helye van a tények világában, nem csak papíron. Demokratikus elkötelezettséggel sokat lehet segíteni, főként a kirekesztés és az egyenlőtlenség terén, ahol leginkább a nők, a sérülékeny dolgozók és migránsok szorulnak támogatásra.
Quarto, uno stile pacifico.
A békés stílus a tagok békét teremtő tevékenységét jelzi, ami a háborútól vérző jelenben konkrét elkötelezettséget és imádságot jelent a békért. Az ACLI a béke kultúrájának a hangja, amely kijelenti, hogy a háború sohasem elkerülhetetlen, és a béke mindig lehetséges, ami vonatkozik mind az államok közötti kapcsolatokra, mind a családok, közösségek és a munkahelyek életére is.
Infine, uno stile cristiano.
Végül az ACLI stílusa legyen keresztény, kérte a pápa. Utolsóként említi ezt ő, mert ez a szintézise és a gyökere a többi szempontnak. Ugyan kihez is fordulhatunk, ha nem az Úr Jézushoz, ha megértjük, mit jelent béketeremtőnek lenni? Hol találhatunk ihletet és erőt, hogy mindenkit szívesen fogadjunk, ha nem Jézus életében? Kérdezte a pápa. Keresztény stílust feltételezni tehát nem csak azt jelenti, hogy az összejöveteleinken legyen egy pillanatnyi imádság, mert ennél többet kell tenni. A keresztény stílus azt jelenti, hogy egyre jobban megismerjük az Urat és az evangélium szellemét. Zárta beszédét Ferenc pápa, amelyet az Olasz Dolgozók Keresztény Egyesületének 6000 tagja az intézet szombat délelőtt.
A plébániai sportélet jelentős Magyarországon, illetve az ifjúsági szervezetek, a cserkészet, a regnum sport tevékenysége is. Interjú Magó Kingával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sportreferensével, a Katolikus Iskolák Diákszövetségének alelnökével. A 2024-es párizsi olimpiai játékok közelettével Franciaország Szentszéki Nagykövetsége és a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztérium május 16-a és 18-a között nemzetközi konferenciát szervezett a sport és a spiritualitás témájában. Magyarországot Magó Kinga képviselte a tanácskozáson, amelynek tapasztalatairól beszélgettünk. Kedves Kinga, milyen tapasztalatokkal gazdagodott ezen a konferencián? Mit emel neki a legfontosabb gondolatokként?
Először is azt szeretném megemlíteni, hogy a konferencia előtt, még délelőtt összehívott a Vatikáni Oktatási Dikasztérium egy megbeszélést. Ferenc pápa áthelyezte most a sport kérdéskörét a család és ifjúsági dikasztériumból az oktatási dikasztériumba, és a különböző nemzeteket felkérte, hogy küldjenek sportreferenseket. Ezt a találkozót a konferencia előtti délelőttön tartották meg a Vatikáni Oktatási Dikasztérium székhelyén. Ide különböző országokból érkeztek képviselők. Nagy meglepetésemre egyedül voltam nő és tanár, jellemzően a képviselők papok voltak. Itt tulajdonképpen arra kértek minket, hogy arról beszéljünk, mivel lehetne erősíteni a sportpasztorációt az egyes országokban, illetve hogy mire van szüksége a sportpasztorációs munkatársaknak, mivel tudná őket a dikasztérium támogatni. És ezen a beszélgetésen kifejezetten azt kérték, hogy ne a filozófiai, antropológiai kérdésekről beszéljünk, hanem konkrét gyakorlati kérdésekről. Minden ország 5 percben elmondhatta, hogy jelenleg náluk mi az, ami már működik, és mi az, amit még lehetőségként látnak, fejlesztési lehetőségként a sportpasztoráció területén.
Megkérdezhetem, hogy milyen gondolatokat osztott meg ezen a tanácskozáson Magyarországgal kapcsolatban?
Igen. Magyarországon tulajdonképpen 1993 óta működik a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége, és mint egyesületi formában szervezi a katolikus iskolás diáksportot. Ez például az egyik területe a sportpasztorációnak, az egyik lehetősége. A szervezet tagja egy nemzetközi szervezetnek is, a FISZEC-nek, amely évente rendez szintén versenyeket, nemzetközi versenyeket, amelyen részt vesznek a magyar csapatok is. Ennek a szövetségnek van pasztorációs és pedagógiai bizottsága, amit évekig dr. Peremli László vezetett, tehát egy magyar pap volt a Nemzetközi Szervezet Pasztorációs Bizottságának a vezetője. Én azt mondom, hogy ez elég jelentős dolog, azt is jelzi, hogy mi ezen a téren elég régóta élen járunk és rendelkezünk valamiféle koncepcióval, illetve a tapasztalataim és a beszélgetések során kiderült számomra, illetve hát ismereteim révén, hogy a plébániai sportélet is elég jelentős Magyarországon, illetve az ifjúsági szervezetek, cserkészet, regnum, sporttevékenysége is jelentősek. Ezzel kapcsolatban az volt a fejlesztési javaslatom vagy meglátásom, hogy ezeket a sportversenyeket érdemes lenne megnyitni egy picit, és meghívni olyan csoportokat, akiket ebbe a pasztorációba be lehetne vonni, akár nem hívőket, bizonytalanokat, keresőket, olyan csoportokat, akik szervesen nem kapcsolódnak az egyházhoz. Illetve egy másik gondolatunk, amit egy budapesti testnevelő kollégám vetett fel, hogy jó lenne egy közös megjelenés a különböző szolidaritási és utcai futóversenyeken, ami megmutathatnánk az egyházhoz tartozó hívő közösség erejét, nagyságát, közösségét, illetve hogy akár ezek a plébániai csoportok részt vehetnének, vagy akár a püspöki konferencia, vagy valamely egyházmegye részt vehetne, kezdeményezhetne szolidaritási futóversenyt, vagy szolidaritási sporteseményt. Illetve a támogatásban mindenképpen örvendetesnek találtam, hogy egyáltalán létrehívták ezt a megbeszélést. Bízunk benne, hogy a koordinációját a továbbiakban, illetve a tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok megosztását lehetővé fogják tenni a jövőben is. Amire úgy érzem, hogy nagy szükség lenne, hogy a laikus sportpasztorációs munkatársakat megerősítsék, kapjanak egyfajta lelki támogatást, és mindenképpen szükség lenne valamilyen kiszámítható forrás biztosítására is.
A sport és a spiritualitás témájáról tartott háromnapos nemzetközi konferencián melyek voltak az előtérbe került gondolatok, amelyeket javasoltak nemzeti szinten is figyelembe venni és megvalósítani?
A konferencia felépítésében az első napi előadók, az első szekcióban tanúságtevők voltak, a második szekcióban pedig olyan szervezetek, képviselői, akik megvalósították valamilyen formában a sportpasztorációt. A tanúságtevőknél sportolók, szülő, parasportoló volt jelen, a második szekcióban pedig a szalézi rend beszélt a sporthoz való viszonyáról, illetve a sportnak az oktatásban betöltött szerepéről, illetve egy olasz katolikus sportegyesület, amit egy pap hívott életre és vezet, ők beszéltek ennek a jelentőségéről, illetve egy portugál pap beszélt arról, hogy hogyan kombinálja a sportot és a katekizmust a fiatalok számára, hogy hogyan teszi közelivé, hogyan próbálja elérni őket. Amit ezekből az első napi kerekasztal beszélgetésekből elhoztam magammal, azt elfelejtettem mondani, hogy Ferenc pápa mind a két eseményre küldött üzenetet, tehát az kiderült, hogy nagyon fontos számára a sport összekapcsolódása az egyházzal. Egy nagyon szép mondata, amit korábban mondott, de itt újra elhangzott, hogy senki nem születik olimpikonnak, mint ahogy senki nem születik szentnek sem. Ez nagyon jól mutatja ez a mondata azt, hogy mi az, amiben a sport és a hit, az egyház össze tud kapcsolódni, vagy ahol közös messzéspontot tud most találni. Ami fontos volt számomra még, hogy hogyan lehet a keresztény értékeket felmutatni a sportban. A szalézi pedagógiát azért ez nem ismeretlen Magyarországon sem. A sportpedagógiai aspektusa az természetesen nem ismeretlen számunkra sem, hiszen ezért dolgozunk 30 éve a KIDS-ben is. Nekem például nagyon régi mottóm, II. János Pál pápa mottója, hogy a sport a nevelés semmi mással nem pótolható eszköze, és ezt hiszem is, és valószínűleg ezért is munkálkodom, mert ez nagyon mélyen a szívembe talált. Ami még így fontos lehet, és így a magam számára elvittem, hogy nagyon fontos, hogy tisztelhető tanár, tisztelhető edző álljon a sporttevékenységeknél a fiatalok mellett. Ebben például az amerikai, ez nem a konferencián, hanem még a délelőtti beszélgetésen az amerikai lelkipásztor, aki beszélt arról, hogy Amerikában egy katolikus sportegyetem is létezik. Náluk külön hangsúlyt fektetnek a keresztény edzőképzésre, illetve a keresztény sportolók képzésére. Abból a szempontból, hogy bár szerintem ez így Magyarországon nem reális, viszont az reális cél lehet, hogy mondjuk a katolikus iskolákban tanító pedagógusok, testnevelők, sportra foglalkozó edzők kapjanak egy olyan támogatást és olyan képzést, ami számukra is világossá teszi, hogy a sportnak milyen komoly pasztorációs lehetőségei vannak, mind a befogadás, a közösségteremtés, de olyan alap személyiségjegyek fejlesztésében, mint akaraterő, kitartás, áldozathozatal. Amúgy ezek az értékek a másnapi kerekasztal beszélgetéseken és előadásokon erőteljesen előkerülnek, ahol mind filozófiai, teológiai, szociológiai és antropológiai, sőt pszichológiai értelemben is foglalkoztak a sport jelentőségével, illetve a test tiszteletével. Ami számomra még ami fontos terület volt, hogy az olimpiai eszmék és a keresztény eszmék milyen pontokon kapcsolódnak össze. Ezen a második napon nagyon mély témák kerültek elő, ezek nem annyira a gyakorlati oldalról közelítették meg, hanem inkább az elméleti oldalról a témát. Egyrésztről beszéltek arról, hogy a keresztény értékek felmutatása a sportban mennyire fontos, illetve szóba került az, hogy újabb és újabb kihívásokat keres a mai kor fiatalja, és ennek ellenére nem találja a boldogságát, és hogy viszonyítási pontot keres, és ezen a ponton sport milyen lehetőségeket nyújt, illetve a sportban jelentős eredményeket elérők ilyen tanúságot tudnak tenni, mit tudnak felmutatni. Ami nehézség, hogy a versenysportnak van egy másik aspektusa is, ami nem feltétlenül egyezik ezekkel az értékekkel. Ezért fontos, hogy tudjuk, hogy hol és milyen határokkal mit tudunk tenni és lépni ebben a kérdésben. A felelősségvállalás itt főként azonban arra vonatkozik, hogy hogyan tudjuk elérni a fiatalokat, és hogy a sport egy olyan eszköz, amin keresztül elérhetővé válnak, fel tudunk mutatni olyan értékeket, amelyek az ő életüket segítik, ami őket egy boldogabb élet felé tudja vinni. Egy nagyon érdekes mondat hangzott el az olasz atyától, aki a sportegyesületeket hozta létre. Megkérdezték tőle, hogy miért van egyáltalán szüksége arra, hogy létrehozzon egy ilyen egyesületet. És erre azt mondta, hogy amikor sportolnak, az az a pont, ahol ő közel tud hozzájuk kerülni. Akkor kerülnek olyan érzelmi állapotba, amikor ő közel tud hozzájuk kerülni, és amikor közel tud hozzájuk kerülni, akkor képes őket tanítani, segíteni, támogatni, irányt mutatni, megmutatni a keresztény értékeket. Azt gondolom, hogy ez fontos számunkra is.
Nagyon szépen köszönöm, kedves Kinga, az alapos beszámolót, és további sok sikert kívánok a Katolikus Iskolák Diák Sport Szövetségének tevékenysége terén.
Köszönöm szépen.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. figyelmüket köszöni, és búdőzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni rádióadását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámára.